Sziasztok, én Szenta Katica vagyok, ez pedig itt az After Plus, és a mai adásban Petőfi Sándor alakjáról fogunk beszélni, minden idők legdrágább magyar filmje nyomán, a Mosfajsral című film nyomán. A 6,8 milliárdból készült filmet múlt hét óta vetítik a mozikban, a filmről pedig Hály János íróval fogok beszélgetni. Az adásról megbeszéltük, hogy tegeződhetünk, szóval szia, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én köszönöm, hogy meghívtál.
Ugye a Mosfajsral című film a 48-as szabadságharcot eleli fel, 24 órát láthatunk a mozivászon, a Pilvasz kávéháztól egészen Táncsics börtönig, és hát elég vegyes volt a fogadtatás. Volt, aki sírt a filmen, volt, aki élben meg sem szeretné nézni. Neked hogy tetszett, és mit gondolsz az első képkockának az egész ellentmondásos kijelentéséről, hogy az, ami történt, és ahogy történhetett volna?
Hát kezdjük ezzel a mondattal a nagyfiammal, aki nyelvész, egy vitába keveredtünk, mert szerintem, hogy vagy azt csinálom meg, ami történt, vagy azt, ami történhetett volna. Szerintem szemantikailag a mondat első fele kizárja a mondat második felét. Ő nem értett ezzel egyet, de valahol mégis én úgy gondolom, hogy itt valami szellemeset akartak a filmkészítők mondani, amivel azt akarták jelezni, hogy valós és nem valós történetszálak vannak a filmben, és ezt így próbálták megfogalmazni. Abszolút lehet nem valós történetszálakat csinálni, szóval többféleképpen lehet a történelemhez viszonyulni. Ugye a történelmi regények, a történelmi filmek számtalan viszonyulási módot kínálnak föl. Az egyik az az, hogy megőrzöm a fő történetet, és mellékszereplőkön keresztül mutatok egy érzelmi viszonyulást. Ilyen például az Egri csillagok, ahol találkozunk egy fantasztikus figurával, a Jumurdzsákkal, aki kutatja az ő saját szerencséjét, a saját gyűrűjét keresi. Vagy ilyen mondjuk az Elkurtuk című film, ahol egy párnak a működésén keresztül mutatja meg a 2006-os eseményeket. A másik verzió az az, amikor azt mondom, hogy megpróbálom feltárni a szereplőket, a valós szereplőket, és rajtuk keresztül nem tudom, beavatottá tenni, mélyebben beavatni a közönséget a történésbe. Ilyen például a Blokád című film, de hát számtalan ilyen történelmi film van, ami ezt követi. Ez, ami itt a Petőfi film kapcsán történik, ez egy harmadik vonal, amikor azt mondom, hogy a valós történetet térítem el, és a szereplőket megajándékozom olyan sztorikkal, amik nem történtek meg. Ez egy speciális helyzet, ez nem tudom, talán a szentek életében volt ilyen, hogy ugye ahhoz, hogy szent legyen, írtak egy életrajzot, és akkor ott egy csomó torzítás volt, hogy mi történt velük, és hogyan történt, és milyen csodákat tettek, és itt is ez történik, hogy valójában valós személyeket térítek egy bizonyos fajta irányba. Ez a fajta történetelbeszélés tőlem idegenebb, mint a másik kettő, de biztosan lehet ebben is jót csinálni.
Mi volt a legszembetűnőbb történelmi ferdítés? Mert ugye a film szerint a forradalomnak a legfőbb célja az volt, hogy a magyar nyelv legyen a hivatalos államnyelv, hogy a leendő gyermekeikhez majd magyar szavakkal szólhassanak.
Hát itt most már meg is mondtad, hogy mi volt a legnagyobb történeti tévedés. Ez mindenképpen, hiszen 44 óta ugye a magyar nyelv az államnyelv volt, tehát ez nem volt tétje a forradalomnak, és a 12 pontban ezért ez nem is szerepel. És ez egy nagy kérdés, hogy ugye valahogy tegyük ezt a történetet életszerűvé, elérhetővé, elevenné, ugye ez a célja a filmkészítőknek is, és mindenkinek ez a célja, aki a múlt kultúrájával foglalkozik. Tehát akkor, amikor és Gyula átírja a Bánkbánt modernem nyelvre, neki az a célja, hogy a Bánkbán elevenebb legyen. Amikor Nádasdy Ádám újrafordítja a Dantét, az a célja, hogy a Dante elevenebb legyen. Hogyha volt ilyen, mikor kiadós voltam, csináltuk egy olyan antológia válogatást, klasszikus magyar költőkről, amit fiatal költők válogattak. Hogy legyen, hogy lássuk úgy Petőfit, lássuk úgy Aranyt, ahogy egy mai költő, egy fiatal srác látja, vagy egy fiatal csaj látja. Ezek mind arról szólnak, hogy elevenebbé tedd a tradíciót. A tradíció az egy hatalmas tárház, és az a célunk, hogy ez a tradíció mindig életben legyen, és ne szobrosodjon, ne csontosodjon meg, mert akkor nem tud elevenen hozzászólni. Tehát azt gondolom, hogy a filmkészítők ezt az akció verziót ezért választották. Hozzá kell tegyem, hogy engem ezzel nem tudnak elérni, mert én tényleg nem nagyon kedvelem az akciófilmeket, és több okból, egyrészt mert nagyon hangosak, azok is, amikben nem mindig van zene, mint ebben. Állandóan mozog benne valaki, és nagyon sematikusak a hősei, tehát ezért nem kedvelem ezt a fajta nem tudom, történetmesélést. Ugyanakkor vannak nagyszerű alkotások ebben, hozzám például a Star Wars elég közel áll, ahol tényleg megtörténik az, hogy van jellemfejlődés, van egy igazi nagy mese van, és mégis akciók vannak. Szóval, de a kérdés az, hogy oké, közelebb viszem a fiatalokhoz, bízzunk abban, hogy ez közelebb viszi a sztorit a fiatalokhoz, ugyanakkor hogy teszi rendbe a történelemtanár azokat a problémákat, hogy például a nyelvhasználat? Hogy teszi rendbe azt, hogy nem volt farkas, nem veszélyeztették Petőfit? Hogy teszi rendbe azt, hogy ez egy békés forradalom volt? És ez is borzasztó szerintem az ilyen akciófilmekben és ebben a Petőfi filmben is, hogy állandó a brutalitás. Tehát folyamatosan ütnek, vernek
valakit.
Hát
ugye a Szendrei Júli és a farkas közötti küzdelem az végig egy ilyen egészen szürreális küzdésnek a vívását mutatja be.
De mikor a Pilvax pincérét agyonveri szegény Horváth Lajos Otto, mint farkas, aki egyébként nagyszerű színészek vannak benne, például a Lajos Ottót mindenképp ki kell emelni, csak szegényként hiába profi színész, nem derül ki a történetéről semmi, nem tudjuk, hogy ő miért lett gonosz. Hogy mi a, ugye a Darth Vaderről kiderül az, hogy ő miért lesz, tehát a gonosznak is van valami indoka, amikor a Humor Jack az Egri csillagokban gonoszságot tesz, tudjuk, hogy ő a szerencséjét keresi, neki van egy célja, elvitték a talizmánját, tehát szegény Lajos Otto, Horváth Lajos Otto nem kapja meg ezt az élettörténetet, ezért nem tudjuk ezt az eszeveszett brutalitást miből származik. És mindenütt brutalitás, és állandóan katonák állnak szembe veled, állandóan harcolni kell, ez nem így zajlott, tehát a történelemtanárnak ezt aztán rendbe kell tenni. Hogyan teszi rendbe? Ez a kérdés. Miért nem szerepel, ez egy kérdés számomra, a 12 pont, ugye, aminek bizonyos pontjait hangsúlyozzák, az uniót, ugye a 12. pontot, amiről tudjuk, hogy az egy rápakolás volt, mert nem csak 11 volt, és akkor, de szerintem is foglaljuk vissza Erdélyt, tehát semmi baj nincs ezzel, csak hogy miért szerepel ez olyan sokszor, és miért nem szerepel a közteherviselés? Ami egy fontos kérdés, ami a magyar társadalomnak máig egy fontos kérdése. Az Aranybulla óta, hogy utaljak egy másik filmsorozatra, ami hát...
Ami ennél... szintén Rákai Filip producerelése alatt készült, szintén nem... 1 milliárd forintnyi költségvetésben.
Igen, ami hát tényleg katasztrofális volt történelmileg is, meg filmileg is. Ugye az Aranybulla sok száz évre befagyasztotta a nemesek számára az adómentességet, és valahogy, mintha a magyar társadalomnak ez a közteherviselés azóta is nagyon fájna. És az elitek mindig arra törekszenek, persze nyilván a világon mindenütt, hiszen Amerikában is a multimilliárdosok alig fizetnek adót, arra törekszenek, hogy kibújjonak az adózás alól. De ez egy nagyon fontos dolog, ezt mindig mondani, közteherviselés, érted? És akkor azt mondom, hogy nem... A producer azt mondta, hogy ez nemzeti minimum, hogy ezt a filmet megnézzük. Bocsánat, nincs olyan film, ami nemzeti minimum lenne, és nincs olyan könyv, és nincs olyan szerző. Petőfi sem nemzeti minimum. A nemzeti minimum mondjuk a 12 pont. És hogyha ezt és a 10 parancsolatot betartanánk, akkor már tök rendben lenne az ország.
Nyilvánvalóan a filmkészítői így a NER 14. évében komoly ideológiai problémákba ütköztek, úgy láttam, ezért sem volt olyan hangsúlyosan kifejezve az, hogy a sajtószabadság az miért volt annyira fontos, mondjuk Petőfék számára, hiszen manapság elég ironikus erről így beszélni. Viszont az adás egyik apropója, miért téged hívtalak, hogy a Kik vagytok tiben Petőfi Sándor költészetét pont egy közérthető formába emelted, és sokkal közelebb érzi magát az olvasó Petőfi Sándor költészetéhez, ahhoz képest, amilyen patetikus módon bemutatta ezt a Mosolysal című film. És te például nagyon hamar megfogalmaztad a Petőfiről való írásod kapcsán, hogy veletek végezne először, ti röghöz kötött konzervatív csürhe, gondolnák a liberálisok. Ti kerülnétek a pallosa alá, ti internacionalista hazárulók a nép nevében, s a nép mégiscsak mi vagyunk, gondolnák a konzervatív párt képviselői. Mi lehet az oka annak, vagy mi az a bravúr Petőfi Sándor költészetében, hogy a jobboldali gondolkodású ember is és a baloldali gondolkodású ember is ennyire rá tud csatlakozni Petőfi Sándor költészetére?
Hát egyrészt mégiscsak... hogy is mondjam, Petőfi nem csak Petőfi, hanem Petőfi maga a költő. Tehát amikor én gyerek voltam, és otthon, ugye én egy földműves családból származom, és krumpliásás közben sikerült ehhez a gondolathoz eljutnom, hogy én költő leszek, akkor így rám néztek a nagyszüleim meg a szüleim, hogy hát költő van már, ugye Petőfi. Író is van, az a Jókai. Tehát ez volt, tehát a Petőfi az egy, az magának a költészetnek az ikonja. A költészete rendkívül sokszerű és rendkívül sokfajta. És az a költészet, amit ő csinál, az első olyan költészet, ami mindenki számára érthető. Hiszen ez a nyelvújítás után van, tehát megteremtődik úgymond a nagy romantikus ikon, ami minden nemzetben, tehát a Mickiewicz ott van a lengyeleknél, a Puskin, a Byron, a Keats, stb. Mindenféle Eminescu a románoknál. Nekünk ő az alapköltő. Ő az alapköltő, aki rendkívül sokféle dolgot fogalmazott meg a világból. Ez alatt a 6 év alatt nem szabad elfelejteni, hogy iszonyú rövid ez az életút. 6-8 év, ugye 26 évesen hal meg, és 17-18 éves, mikor az első bordalok születnek. Tehát Petőfi, mint költő, szerintem mintaszerű, amit ő csinál. Egyrészt az, hogy felmutatja azt, hogy a költészet szerepvállalás. A költészet nem az, hogy én a lelkemet kipakolom az asztalra, hanem a költészet az, hogy ha bordalt kell írni, függetlenül attól, hogy én nem iszom bort, simán írok bordalt. A bordaltól eljutni a közéleti, a királyok meggyilkolásáig, ez egy hatalmas út, és ő minden tematikát lefed. És természetesen a nemzeti tematikát, a függetlenségi tematikát, az internacionalista tematikát, iszonyú érdekes az, hogy egy ilyen nagy tradíciót úgy ferdítesz a magad számára, ahogy akarod. Hiszen ez a jellegzetesség ennek a tradíciónak. Tehát, hogy annyi fajta Petőfi van, ahányan akarjuk értelmezni a Petőfit. És a magunk számára is, mert gyerekként más Petőfit szeretsz, mint amit szeretsz felnőttként. Felfedezel olyan dolgokat, amelyeket nem, a felhők ciklust például én gyerekkoromban vagy fiatalkoromban nem annyira ismertem, ugye ez egy kicsit ilyen bölcseleti, rövid versekből álló dolog, és később felfedezed. Felfedezel azt, hogy iszonyú vagány, mint formaművész, mert bármit megcsinál, tehát nem érdekli, hogy, tehát azt mondod, hogy befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, mi ez, egy ragrim, érdekli? Nem érdekli. Azaz rágyújtottam volna, hogyha az már, az nem égett volna, most lehet, hogy pontatlanul idéztem, volna, ez egy Tinódi Sebestyén kétsoros, úgyhogy nem érdekli. Az, hogy a puszta télenben, hogy a sorhosszúságot tartja, vagy nem tartja, vagy az Őrült című versben, ami megelőlegezi az avantgárdot. Ez tényleg minden, költészetileg is minden van benne. Annyi szerep, amennyit ő felvesz, az hihetetlen, és az, hogy először működik modern módon, mint költő, tehát tudja, hogy mi az a nyilvánosság, tudja, hogy PR munkásként is fantasztikus, tehát megelőzi Andy Warholt és Adi Endrét ebben a dologban, tehát egyszerűen mindenre találsz nála példát, és ez a hihetetlen izgalmas életút, ami ugye 8 iskola, össze-vissza vándorlás, nincs olyan hely,
a színészet,
nincs olyan hely, ahol ne járt volna. Ha összeadod, itt a Selmecbányai iskolán van egy ilyen tábla, hogy itt tanult Petőfi Sándor, mit tudom én hány decemberét, mit tudom én hánytól hányig. És ez úgy néz ki, mint a 2 évet lett volna ott, de csak 3 vagy 4 hónapot volt. Tehát összeadnád azokat az időket, ami róla ki van táblázva, hogy mennyi időt töltött itt, ott, amott, emit, akkor kiderülne, hogy 80 évig kellett volna élni, ha mindenütt ott kellett volna lennie, mert mindenütt valamennyit volt csak. Lapszerkesztőként rettenetesen érdekes az úti jegyzetei, iszonyú modern. Ugyanakkor abban a tekintetben, de nagyon hozzá tud a mai világhoz szólni, akár egy fiatal emberhez is, hogy iszonyú humoros. Tehát Petőfinél még...
Hát a Helyiség kalapácsa az mai szemmel olvasva is egy hát tökő humorérzékkel.
Igen, a Helyiség kalapácsa, amit a Horváth Csaba megcsinált egyébként, ajánlom mindenkinek. Tehát a Petőfi 200 nagyszerű produkciókat is hozott. Például ez a Helyiség kalapácsának, a Horváth Csaba társulatának az előadásában frenetikus. Ugyanakkor, ha a Helyiség kalapácsát megizsgálod költőileg, azt mondod, hogy tele van köznyelvi elemekkel. Tehát úgy beszélnek, mint az utcán beszélnek. Tehát fantasztikus az, hogy Petőfi hogy eleveníti meg a nyelvet. Nem csak a népdal felől, az is különlegesség, mert hogy ő egy költészeti forradalmat visz véghez. Ő nem abban volt elsődlegesen forradalmára, amiben 48-49-ben volt, hanem elsődlegesen a költészetben. Tehát egyszerűen iszonyatosan innovatív az, amit ő csinál minden téren, és állati idegesítő figura. Tehát ha olvasol róla, látod, hogy izgága, hol hallgatak, hol viszont kötekedő. Tehát az egész figurája nagyon intenzív, és nagyon-nagyon könnyű vele kapcsolatba kerülni, akár haragos kapcsolatba, akár szerető kapcsolatba. És így is lehet, úgy is lehet. A lényeg az, hogy Petőfi és egyébként mindenki, aki a tradícióban benne van alkotó, azt szeretné, hogyha benne lenne a diskurzusban. Tehát azt szeretné, hogyha hozzánk szól. Nem azt szeretné, hogy ájuldozzunk előtte, mert ájuldozzunk a Biblia előtt, meg az oltárok előtt, ne a költők előtt. A költőkkel beszélgessünk, már a költői életművekkel.
Én az Őrült című versét nagyon szeretem, ez ugye egy szabad asszociációkból álló vers, és valóban megelőzte a korát. És te le is írtad a Kik vagytok tiben, hogy ő a mesemondás evidenciáját is megteremtette a helyiség alapácsával például. Mégis mi az oka annak, hogy te is említetted, hogy egy sokkal ilyen pátososabb képet kapunk, sokkal ragacsosabban tálalja a közoktatás Petőfit, mint amennyire közel lehetne hozzánk. Ennek szerinted mi az oka?
Hát én azt gondolom, hogy amikor a nemzeti kánon kialakult, tehát hogy van művészeti tradíció, akkor mindenkit így megpróbáltak felnemesíteni. Tehát egy másfajta, tehát azt mondom, hogy inkább oltárokra, vagy inkább posztamensekre emelték az alkotókat, mint sem beemelték volna az elevenségbe. Ebben egyébként van egy kollégája Petőfinek, aki Rudas, az Arany, aki rettenetesen szégyelte a saját emberi hibáit, és ezért mindent elkövetett, hogy az ő személye makulátlanul kerüljön be a kánonba. Tehát ne legyen szó az ő színészi karrierjéről, ne legyen szó az ő magánéleti, elpusztította például az erotikus verseit. Tehát, hogy ez mind kerüljön ki, mert hogy az volt az Aranynak az elképzelése, hogy aki a kánonba bekerül, az emberileg is makulátlan kell, hogy legyen. Tehát rögtön egy ilyen átnemesítés zajlik. És a Petőfi is így át lett nemesítve, tehát, hogy le lett róla faragva minden, ami esendő, és akkor az van, de ez nem csak rá jellemző, az egész nemzeti kultúrára jellemző, hogy úgy akarjuk az emberek elé tálalni, hogy nehogy, nem vitathatod annak az értékeit. Na most ez egy tök hibás hozzáállás, hiszen a nemzeti tradíció az egy hatalmas tárház, amit kedvedre nyithat meg itt, ott, amott, ahol akarod. És hogyha te nem szeretnél Krúdit olvasni, nem kell. Krúdi, köszöni szépen, ettől még jól van. Ha nem szeretnél Kosztolányt olvasni, nem kell. Azt kell olvasnod, ami megszólít téged. És ezért őrizzük ezt a nagy raktárat, hogy mindig ki tud nyitni azt a könyvet, ami hozzád szól. De a nagyon fontos az volna, és ez a magyar tanításnak az őrült nagy nehézsége, hogy megőrizni ebbe az egészbe az elevenséget, hogy meg tud szólítani, hogy tudj ezzel az egésszel beszédbe elegyedni. Akár olyan beszéd, én például nem szeretem a Szigeti Veszedelmet, és nem is fogom elolvasni újra, ezért nem is írtam az Rínyiről ebbe a Kik vagytok tibe. Meg egy csomó dolgot nem szeretek, meg egy csomó dolgot változik, hogy mit szeretsz. Tehát ahogy a Petőfiben is néha lenyűgöznek például a népdalai, hogy hogyan tudott, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt gondoljuk, hogy a népdal az tök egyszerű, mert mi a népdal, természeti kép, ugye azt gondoltam, eső esik, van egy természet, pedig a szemem könnyezik, rögtön interiorizálom az egészet, az én szemem sűrű felhő, saját magamat ugye kiterjesztem, onnan el az eső, és akkor a negyedik sorban ott megszakad a szíved. Ez baromi egyszerű, csak állati nehéz ilyen egyszerűen írni. És amikor Petőfi azt mondja, hogy megy a juhász a szamáron, földig ér a lába, nagy a juhász, de még nagyobb a szomorúsága, olyan pontosan egyszerűen teszi föl, és ezt nagyon nehéz ezt tudni, ezt az iszonyú egyszerűséget. És ez is lenyűgöző, de már nem tudom, hogy honnét kezdtem el ezt a hihetetlen lendületet, olyan vagyok, mint a Petőfi filmben, Szendrei Júlia, egy Terminátor, hogy elkezdek így dumálni, de nem tudom, hogy hová fut ki. Tehát, hogy az lenne, az a nehézsége a magyar tanításnak, hogy egyszerre megtanítani alapokat, mert nem lehet alapok nélkül sajnos a világról gondolkodni, tehát az internet nem helyettesíti a belső tudást, és egyszerre megőrizni az élményszerű olvasást, amiben benne van az is, hogy azt mondod egy verse, hogy bocs, ez most nem szól hozzám. Gyerekkoromban imádtam a nagykőrösi balladákat Aranytól, hiszen gyerekkorunkban keressük az identitásunkat. Ki vagyok én a világban? Arany, aki identitásképző költő, tehát neki nagyon fontos volt, abban különbözik, abban is különbözik Petőfitől, hogy Petőfi számára evidencia volt, hogyha ő beszél, akkor beszélve van, kész. Ha ő ír, akkor írva van és kész. Arany mindig tematizálta, hogy miért írok, mi az oka, mi az indoka, és ezért találta ő meg azt a közösségi szerepet, állást, hogy én egy nemzet számára teremtek egyfajta legendáriumot, egyfajta történetet, és azt hihetetlen pazar módon építem fel, és a nagykőrösi balladák ebben fantasztikusak, és amikor egy gyerek keresi, hogy ki vagyok én, milyen kulturális világhoz tartozom, akkor az Arany nagykörösi balladák nagyon-nagyon meg tudja erősíteni ezt a hová tartozást, mondjuk úgy utalva az ominózus filmre, hogy a nemzeti, a hazafiságot mondjuk megerősíti. Ez a kamaszkorunk, de amikor ebből a kamaszkorból kinősz, akkor hirtelenében keresed mondjuk Aranyban is, hogy mi az, ami az én életkoromhoz, tehát a 60 pluszos csákókhoz is hozzászól, és akkor megtalálom az öregkori Aranyt, az őszikéket, és akkor úgy látom, hogy igen, ez a tamburás öreg úr, ez az, ami most hozzám szól. Tehát az évek során változik az, hogy ki az, aki megnyílik számodra. És a magyar tanítás, hogyha meg tudja őrizni az eleven viszonyulást az irodalomhoz, akkor ezt teszi lehetővé egy életen keresztül számodra.
Én például nem érzékelem annyira, hogy a magyar tanítás az iskolákban annyira tálalná az élményszerű olvasást, bár én nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert csodálatos magyar tanáraim voltak, de például a Kik vagytok ti című könyvedet azért övezte egyfajta minimális felháborodás elitirodalmi körökbe, vagy akár az, hogy a Magyar Tanárok Egyesületének elnöke Arató László azt mondta, hogy ez csak még meg nem értettebbé teszi majd az irodalmat a fiatalok számára. Holott a középiskolások pont azt nyilatkozták, hogy mennyire jó, hogy valaki ilyen pimasz formában is megfogalmazza a költők életét és a munkásságát. Neked mit árul el az oktatásról, hogy pont egy olyan könyvet támadnak, ami éppen hogy enyhíti azt a szakadékot, ami köztünk gimnazisták és a költők közt lehetnek?
Hát az az igazság, hogy itt egy félreértés volt több szempontból. Én ugye író vagyok, nem irodalomtörténész. Sajnos nem is vagyok, nem végeztem irodalomszakot, mert ugye bukott irodalmár vagyok, mert gimnáziumban többször is megbuktam irodalomból, és ezért nem mehettem irodalomszakra. Többen azt gondolják, hogy ez a Kik vagytok ti, ez
egy bosszúállás.
De valójában a szándék az volt, hogy úgy beszéljek az írókról, ahogy számomra fontosak. És így érintsem az életműveket, érintsek irodalom-szociológiai és irodalom-lélektani vagy művészet-pszichológiai problémákat is, és olyan írással kapcsolatos gondokat, amiket én saját magam az írói gyakorlatom során érintettem, vagy találkoztam velük, és ezt próbáltam beletenni ezekbe a szövegekbe. Bizonyos fajta félreértés volt, hogy én nem akartam az írói élet ből magyarázni az irodalmi műveket, mert ez és amikor az Arató Laci felháborodott némiképp, ő attól félt, hogy én vissza akarom vinni az irodalmat egy ilyen életrajzi magyarázatba, és én tök értem, mert hogy ő azok közé tartozik, aki harcolt azért, hogy az irodalmi művek önmagukban álljanak meg, és én is harcolok ezért, az irodalmi mű önmagában kell, hogy megálljon, én csak azért foglalkozom az alkotóval, mert az irodalmi mű megállja a helyét. Amúgy nem érdekes az alkotó. Tehát, hogy nem azért érdekel Ady Endre alkoholizmusa, mert az alkoholizmus érdekel, mert elég sok alkoholista van a világban, Magyarországon kivált kép. Tehát Ady Endrével azért foglalkozunk, és igen, érdekes az élet módja, az élet útja, és érdekes az, hogy ha azt mondom, hogy Móricz Zsigmondnak sok-sok története van a könyveiben, és van egy plusz története, ami Móricz Zsigmond életének a története, és miért ne foglalkozzak, tehát miért foglalkozzak üres fejű celebek történetével, hogyha tudok érvényes emberek történetével is foglalkozni. Ugyanakkor másik cél az, hogy ez egy az élet is egy sztori, az élet is egy mű. A másik pedig az, hogy, hogy látni azt, hogy ezek a nagyszerű alkotók mennyi hasonló gonddal küzdöttek, mint mindannyian. Tehát esendőek. És ugye ez az én felfogásom, hogy a kommunikáció alapja az esendőség, a sérültség. Tehát azért mersz hozzászólni egy másik emberhez, mert tudod, hogy ő is vergődik egy csomó dologba, és ezért nem félsz tőle. Tehát a kommunikáció alapja a félelem felszámolása. És abban a pillanatban, hogyha látom Petőfit hülye helyzetbe is, akkor azt mondom, hogy jaj, ez olyan, mint a haverom. Tehát, hogy, hogy van, vagy olyan, mint én, vagy olyan, mint, és akkor valakire gondolok. Tehát bátrabban merek a műhöz is nyúlni, hogyha látom az ő életének a sérülékenységét.
Petőfi Sándornak például mi volt a sértettsége? A színészetből való kiábrándulás?
Nem, szerintem az nem. A színészetéről oda volt egész élete során. Tehát most nem látjuk azt, hogy Petőfit mennyire támadták. Én gondolkodtam rajta, és azt hiszem, hogy ebben a dolgozatban azt, arra jutottam végül is, hogy a Petőfi két alapsérelemmel küzd. Az egyik az, hogy ne felejtsük el, hogy Petőfi jó módban nőtt föl gyerekként, és hirtelenjében, ugye az apukája tönkre megy, és hirtelenjében egy jómódú polgárfiúból, akit az apja pénzel, tehát az öreg Petrovics az nyomja a pénzt, mert ő tudja, hogy ha az oktatásba pénzt teszünk, akkor jobb lesz a gyereknek az élete. Ajánlom ezt a ezért felelős miniszternek, Petrovics István példaként. Az első sérelme az, amikor kiderül, hogy nincs ez a háttérpénz. És tulajdonképpen, bár mi azt hiszük, hogy egész életében ír politikai költészetet, nem, egyébként az utolsó években fordul a közéletiséghez, előtte nem, de nagyon nagyon hamar megéli azt, hogy az ő azonossága az bizony az elesettekkel való azonosság. És ezt azért tudja megélni, mert megéli ezt a sérelmet, hogy hát gazdag ficsúrból hirtelenjében egy olyan srác lesz, akinek neki kell kikaparni a pénzt, hogy megélhessen, és tényleg iszonyú szegénységben tengeti ott néhány évig az életét. Úgyhogy ez az elsődleges, vagy az egyik sérelem. És ezt teszi lehetővé, hogy akkor Petőfi rájöjjön arra, hogy csak demokratikusan lehet elképzelni egy országot, mert csak a demokrácia teszi, vagy a demokratikus működés teszi őt helyre ebben az országban. Nagyon érdekes, ha úgy vizsgálod, hogy vegyünk két etalon történetet, a János Vitézt és a Toldit, tehát két remek művet, hogy mi a kettő közötti ideológiai különbség, és akkor rögtön látod, hogy Arany és Petőfi között mi a különbség, hogy Arany tulajdonképpen ő egy fontolva haladó, tehát ő egy autoritásokban bízó ember. A Toldi azt mondja, hogy ha a király rájön arra, hogy Miklóssal ki van cseszve, rendbe teszi a dolgokat. Ez az Arany üzenete. A Petőfi János Vitézének pedig az az üzenete, hogy nem fogok egy francia király lányához hozzámenni, amikor van nekem egy egyszerű szerelmem, az Iluska, megkeresem bárhol is. Tehát Petőfi egyszerűen a származásából és a család történetből fakadóan, ugye ez részben a szlovákság, részben az, hogy bár volt valami nemesi érintettség, de valójában nem tartoztak a nomenklatúrához, ebből adódóan ő tényleg vadul demokrata nézeteket val. Tehát ez az egyik sérelme. A másik sérelme az, és a másik katalizálója az, hogy irgalmatlanul szeretne egyedülállóan nagy sztár lenni. És valahol mindig lesznek kerékkötők, akik támadják, mert ez egy nagyon érdekes dolog a művészet szociológiában, hogy egyszerre akarod azt, hogy ugye Adival ér, szeretném, ha szeretnének, ugye mindenki, és csak engem, és egyszerre nem tudsz szakítani azzal a vágyal, hogy innovatív legyél a művészetedben. Tehát hiába tudod, hogy azt kéne csinálni, hogy, de mégse tudod azt csinálni, hogy. És ezért Petőfi állandóan konfrontálódik a korizléssel. Tehát azt gondoljuk, hogy az egy simán olyan szöveg volt, amit ő létrehozott, ami simán beleillett abba a korba. Nem. Ha csak a népdalt vesszük, ugye korábban is írtak népdal, Csokonai és Vörösmarty is, de az volt a népdalnál az elvárás, tehát az volt a nem nemes népdal, amit egyszerre lehet görögösen is skandálni, és egyszerre lehet ütemhangsúlyosan is. És Petőfi azt mondta, hogy miért kéne jambusokban írni egy népdalt, amikor teljesen jó a felező nyolcas is. És ez egy radikális változás volt, ez egy forradalom volt tulajdonképpen, és állandóan újra és újra forradalmasította a költészetet. Vagy az, hogy ugye erről sem beszél a film, már nem tudom melyik versben van az, hogy az egyik kezemet a francia forradalom történetén tartom, a másikat a feleségem mellén, kebelén, talán így van írva, hogy ez a fajta intimitás, vagy az, amikor a füstbe ment tervbe az anyukáját öleli, ez forradalmi volt, ez egy olyan testiség volt, hogy ilyen nem volt előtte. Vagy az, hogy olyan realitással, bár most nem jut eszembe vers, de olyan realitással írja le a környezetet, ami tök idegen a Vörösmarty féle romantikus emelkedettségtől. Tehát iszonyatosan fogható költészet. És ő miután állandóan konfrontálódott, ezért ő mindig meg volt sértve. Tehát ő, szerintem ez a sértettség, ez egy nagyon furcsa dolog a sértettség, hogy addig jó a sértettség, amíg nem a sebeidet nyalogatod, hanem amíg teljesíteni akarsz. És ő ugye elég fiatal volt ahhoz, hogy mindig teljesíteni akarjon.
Az egyik legmeglepőbb nekem a Kik vagytok ti írásod kapcsán az volt, hogy leírtad, hogy igazából az akkori triumvirátus szeretett volna kreálni a sikeres csokonait, és akkor Bajza József, Toldi Ferenc és Vörösmarty Mihály elgondolta, hogy kell egy alaptopos számunkra az irodalomra, de miért volt szükségünk egy efféle média trükkre a 19. században, ahogy létrejött ugye Petőfi?
Hát ez csak az én játékom volt, mert egyszerűen, ha megnézed az életművet, egyszerűen olyan fantasztikus minden tekintetben, tartalmilag és mennyiségileg is, amikor a János Vitéz is és a Helységkalapács is születik, önmagában az egy év több, mint Pilinszky János teljes életműve, vagy talán másfélszerese. Szóval, hogy nem lehet elképzelni, hogy a jó Istenbe jött ez létre. Tényleg. És ráadásul még, ha az aranylevelezésbe belenézel, és akkor számtalanszor panaszkodik Petőfi, hogy sajnos kis vacak verseket kell írnom, mert a megélhetés az nagyon fontos, és ugye azért kapok pénzt, és nem tudok belemenni nagyobb, komolyabb munkákba. És ehhez képest van egy hihetetlenül gazdag életmű, tehát olyan, hogy ezt nem lehet létrehozni. Tehát ez nagyjából olyan, mint a piramisok építése. Tehát, hogy amíg ember lesz a Földön, azon gondolkodunk, hogy a jóisten beépítették fel a piramisokat azzal a technológiával, ami akkor rendelkezésre állt, és én az UFO-kra szavazok, na mindegy, de nem, biztos nem mindenki ért ezzel egyet. De a Petőfi életmű is egy ilyen, és ezért csináltam egy ilyen játékot, hogy tulajdonképpen ezt nem lehet, hogy ez valóságban volt egy ilyen figura, hanem összeült ez a három ember, aki ugye az akkori irodalom vezér alakjai voltak, és akkor kitalálták.
És az igaz, ahogy te fogalmaztál, hogy egy egoista barom volt? Mert közben meg írtad, hogy sosem szólt el a Nemzeti Múzeumnál a nemzeti dalt, és közben meg ez így egy egoista személyiséghez végül is passzolatna, ahogy a filmben volt.
Én amikor, hogy kik hogy gondolkodnak a Petőfiről, ez az egyik toposz. Tehát, hogy igen, van, aki úgy gondolja, hogy egy egoista barom volt, és sokan úgy gondolták a kortársak közül, szerintem a Tompa például, aki nagyon, amikor a Petőfi létre akarta hozni a modern költőkből a Tízek társaságát, akkor aztán, hogy a Tompával és az Arannyal alkossonak egy kört, akkor a Tompa nagyon tiltakozott ellene, mert hogy érezte, hogy Petőfi olyan erő, ami őt lenyomja, és akkor még volt remény arra, hogy Tompa is olyan lesz, mint Petőfi, de hát sajnos Tompa maradt. és igen, sokak számára valószínűleg rendkívül irritáló lehetett, kötekedő volt, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon okos volt. Egyébként azt tudni kell, hogy nagyon sok nyelven beszélt, alapvetésként persze egy szlovák családból jön, tehát a szlovák és így a szláv nyelvek azok kézenfekvőek voltak, de hát ugye németül, ugye nagyon sokszor latinul és németül folyt az oktatása, és latinul, németül, angolul, franciául, aztán a forradalom miatt azt már maga tanult meg. Tehát sok nyelven beszélt és sok nyelven olvasott. Azt is érdekes tudni, hogy az egyetlen olyan irodalmi alakunk, akinek van nemzetközi reputációja. Tehát ő az...
A Reszket a bokor, mert az a legtöbb nyelvre lefordított magyar vers, nem?
Igen, igen, de ezen túlmenően is ő tényleg benne volt a vérkeringésben. Nekem megvolt az a lipcsei kiadású Petőfi válogatott költemények, amit a Nietzsche hordozott magával, mikor sétálni indult. Nietzsche imádta a Petőfit. Egyébként a Nietzsének is egyébként ez a forradalmi Petőfi jött be, mert ő szerette ezt a radikális dolgot. Csak sajnos már nincs meg ez a kötet, mert egyszer elmeséltem társaságba otthon, és érdekes, majd reggelre eltűnt a kötet. De tényleg 6 versét megzenésítette Nietzsche. Heine olvasta őt, Victor Hugo az Európa térképe című versben említi, megénekli Petőfit. Tehát tényleg ő benne volt ebben a nemzetközi világban, és bár egy kicsit megkésve, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mikor volt Byron és mikor volt Puskin, ők korábban voltak, tehát ehhez képest későbbi az ő romantikus attitűdje, de mégis át tudott szólni a nemzetközi világra.
Azért te most itt az adásban is, és a Kik vagytok tibben is, és sokkal árnyaltabb és komplexebb képet festesz Petőfiről, mint amit mondjuk a mozivászon láthattunk a Mosoly Sohán keresztül. Neked hogy tetszett Beretyán Nándor alakítása? Ugye ő játszott a Petőfit.
Hát az az igazság, hogy nagyon-nagyon egy síkon mozgott az ő Petőfi ábrázolása, de azt gyanítom, hogy ez nem színészi probléma. Mm-hmm. Tehát azért kevés anyagot kapott ő ahhoz, hogy egy komplexebb Petőfi figurát játsszon el. Ez egyébként általában jellemző az egész csapatra, hogy talán az akciófilmekre jellemző, mert mondjuk az én kedvenc akciófilmem, ha annak lehet nevezni, hogy kalandfilm, a 7 mesterlövész, ott van némi jellemfejlődés, azért van némi változás, de alapvetően ott is a karakterek egy típust követnek. Hát itt is nagyon egytípusúak voltak a figurák. Én azt hiszem, hogy komplexebb forgatókönyv kellett volna ahhoz, hogy árnyaltabban tudjanak játszani. És ettől függetlenül vannak Lukács Sándornak nagyon jó az alakítása, és számtalan jó színészi megmozdulás van benne, de ez inkább a színészeken múlott, mint az alapanyag, nem tudom, sok színűségén. Úgyhogy azt hiszem a Gyárfás Dorka írja, hogy a nagyszerű kritikájában, hogy a daguerreotípiáról eltanult ferde fejtartás az, ami becsípődött a főszereplőnek.
Meg az összeráncos szemeldek.
Igen. Egy picit szót kell ejtsek az életkorról, ami az én életkori státuszomból nézve ők fiatalok, de a valósághoz képest, és remélhetőleg egy fiatal látja, hogy ők 30-asok.
Ezek a... Igen, látjuk.
Igen, én azt hiszem, hogy ez látszik. Tehát, hogy nem szabad elfelejteni, hogy Petőfi volt a legöregebb, egyébként is a legalacsonyabb, ezt is csak hozzá kell tenni, mert 164 centi magas volt, de azért szeretett olyan hosszú kardot hordani, hogy húzta a földön. Tehát, hogy ő a maga 25 évvel a legöregebb volt, Vajda ugye még nem volt nagykorú, és a Vasvári, mit tudom, 22 éves volt körülbelül, és a többiek is így voltak, 20 és 22 év körül mozogtak. Na most ezek 30 pluszos színészek. Nem tudom, mi volt az oka, nyilván ebben volt egy szándék, hogy nem hinném el, hogy egy 22 éves, vagy úgy változott a világ, hogy ma már 30, tehát a 32 az új 22, vagy valami.
Lehet, hogy van benne egy ilyen szándék. Mit gondolsz a filmnek a humorérzékéről? Mert számomra meglehetősen bárnyom volt állalva az a poén, hogy Vasvári Pál lószarral ébreszti Jókai Mort, hogy bedobja ilyen játékosan az ablakán, és ebbe kiismerül a filmnek a...
Hát én nem éreztem humort benne, de valóban ez egy ilyen Stan és Panos verziója a humornak. Azért rossz, hogy Petőfi is csak ez a patetikusan elragadtatott figura, mert nem látjuk azt a mókás fickót, aki a versekben megjelenik. Iszonyatosan humoros. Tehát tényleg, ha imádom a Petőfi és az aranylevelezését, az egyszerűen az a fajta játékos hang, amit ott megengednek egymással szemben, az egyszerűen mutatja, hogy ezek iszonyú szellemes figurák voltak. Szóval én nem láttam igazi humort ebben a filmben, inkább pátoszt láttam, és hozzá kell tegyem, számomra, ha egy szerelmes pár találkozik, az már könyvfakasztó. Tehát én ezen tehát amikor a végén Júlia és Sándor találkozott, az engem meghatott, mert imádom, ha szerelmes párok találkoznak. De ez az én speciális viszonyulásom a szerelemhez, de amúgy nem éreztem, tehát hogy a pátosz sem tudott meghatni.
Milyen volt az ő kapcsolatuk amúgy a valóságban? Mert azért meglehetősen ilyen mesterkélten madaras vagy a film bemutatja, hogy könyvbelábas szemekkel Júlia jelzi, hogy ő érzi, hogy terhes, és akkor lehajol hozzá a Petőfi, hogy jaj, ő azt akarja, hogy magyarul
beszéljen. Ugye ez is egy tévedése a filmben, ugye nem március 15-én foganhatott, de azt akkor, azt egy mai nő se tudja, hogyha megfogant, hogy ez már megfogant, de ugye december 15-én született Petőfi Zoltán, tehát pont már elvileg március 15-e volt a 9 hónap, tehát ez is fantasztikus, de hát valahogy el kellett sütni. A Stumpf András írja, hogy ő inkább egy szexjelenetet tett volna bele, szerintem is az jó lett volna. Nem tudom, milyen lehetett a valóságban a kapcsolatuk. Az az igazság, hogy soha nem tudunk se egy reális Petőfi képet, se egy reális Szendrei Júlia képet alkotni. Most megpróbálnak az irodalmárok kicsit többet felhozni a Szendrei Júliából, mert hogy neki azért volt adottság, a tehetség, hogy a Petőfi nagyon lanszírozta az ő verseit. Én nem vagyok annyira oda érte. Nyilván egy nagyon-nagyon szomorú sorsú emberről van szó, aki Petőfi halála után rengeteg bántást kapott a nemzettől, főleg akkor, amikor hozzáment ez a, nem tudom, Horváth István nevű, talán István nevű történészhez, aki hát bántalmazta és egy szörnyű viszonyba került. Tehát a Júlia sorsa rettenetesen nehéz sors. Nem tudom, hogy mennyi öröm volt a Petőfivel való együtt élés. Ráadásul még a Jókai is velük lakott, ugye ez a filmből is kiderül, a Jókai ki nem állhatta a Júliát.
Igen, ezt írt is, akik vagytok tiben.
Úgyhogy ez egy ilyen nehéz, terhes dolog lehetett szerintem. Nem. Én valahogy úgy gondolok mindig Petőfire, hogy számára a szerelem az abszolút nem egy átélendő dolog volt, hanem maximum ilyen vers anyag. De egy kicsit én úgy gondolkodom Petőfiről, aki mindent versanyagnak tekintett. Tehát amikor Csapó Etelke, a meghalt fiatal lány, ugye a barátjának, a lányának a szobájába beköltözik, és akkor hónapokig ott van, és korzózik a temető és a ház között, és megpróbál magában szerelmet generálni a halott kislány iránt, semmi más célja nincsen, csak vers. Legyen vers. Tehát én így gondolok Petőfire, és ez sajnos saját tapasztalat is, hogy a minden író élete leírható egy olyan irányból, hogy minden a műről szól. Uh-huh. A szerelme, a házassága, a gyerekei, a nem tudom micsoda. És Petőfi esetében én úgy gondolom, hogy minden a műről szólt, és a Szendrei Júliával való szerelme is.
Már említetted az interjúkban, hogy igazából az alkotás az mindenképpen egy teremtett én, és az a kérdés, hogy a teremtett én milyen messze van a saját éntől, és azt mondtad, hogy Petőfi azért meglehetősen távol van, hiszen egyszerre volt dajdajozó borozó, juhászlegény, szerelmes, forradalmár, és említetted, hogy ma már így ennyi mimikrit nem tudna felvenni egy alkotó. Ennek szerinted mi az oka, hogy ma már bizalmasabb a teremtett én és a saját én közötti kapcsolat?
Hát nem tudom, ez egy érdekes kérdés, mert valóban bizalmasabbnak érzem, bár ugye van objektív költészet, ami úgy nagyjából a magyar költészeti porondon is Nemes Nagy Ágnessel megjelenik, Babicssal kezdve Nemes Nagy Ágnes által folytatva, de valójában talán az, hogy a pszichológia sokkal mélyebb lélek feltárásig jutott el, és ezért talán mélyebb a lélektani kapcsolódás és a versben megjelenekelt énhez. Ez mindenképpen nem azt jelenti, hogy bárki is saját magát írná meg a versben. Saját magán keresztül ír egy teremtett, egy versben működő én nevében. Tehát, hogy az mindig a művekben megfogalmazott én, akár a versalany, akár a narrátor a regényekben, az mindig egy teremtett lény. Szóval ezt tudni kell akkor is, hogyha bizalmasabb kapcsolódást ajánl meg. Egyébként Petőfi iszonyatosan bizalmasan ajánlotta meg ezt a dolgot, mert amikor Bordalokat írt, akkor tényleg elhitték róla, hogy
egy iszákos.
Ez egy iszákos csávó, amikor köztudott volt, hogy Petőfi abszolút nem ivott. Amikor talán megírom ebbe a szövegbe is, hogy amikor meglátogatta Jókaiékat, akkor a Komáromba, akkor Jókainé bekészítette a boros palackokat Petőfi szobájába, hogy nehogy a borhiány miatt ne legyen ihlet. És amikor Petőfi azt mondta, hogy bocsánat, én nem iszom, akkor Jókainé nem is hitte el, hogy nem iszik az, aki folyamatosan dajdajozó, meg ilyen fenékcsapkodós nótá, ugye hortobágyi kocsmáros nő, meg mit tudom, micsoda. És ez mind nem volt rá jellemző, sőt a nőügyekben is, hát ő iszonyúan visszafogott volt, és abszolút nem volt egy ilyen rámenős, pont olyan béna volt, mint amennyire bénák vagyunk mi is 17-18-19 éves korunkban. Úgyhogy, de nagyon meg tudta ajánlani. Hát ugye megtette azt, amikor népdalszerzővé vált, úgymond, akkor beöltözött ilyen, mit tudom, Lajbiba, meg Fokossal, és így korzózott Budapest utcáin, hogy látszódjon, hogy ő a népdalíró, úgyhogy ő azonosult a szerepekkel. És ez az azonosulás szerintem kétszer hibázott. Az egyik az, amikor ugye felajánlotta Júliának ugye a szerelmet egy versben. És
amire elvileg Júlia visszaírta, hogy ezerszer Júlia?
Igen.
Az megtörtént?
Igen, ez megtörtént. Ja. Ez megtörtént. És én azt gondolom, hogy itt Petőfi, aki egy búcsúverset írt, és valójában csak felhasználta az alkalmat egy versírásra, szerintem belecsúszott ebbe a szerelmi ügyben, de ez egy vélemény, természetesen nem kell elfogadni. A másik pedig az, amikor kiment harcolni. Tehát az, hogy nem akar ágyban párnák között meghalni, ugye, ahogy ez meg van írva a versben, és elkezdték őt piszkálni, hogyha ekkora nagy az arcod, akkor menjél ki és harcolj te is, nem kellett volna kimenni.
Ugye ezt a film úgy örökítette meg, hogy a végén van egy ilyen szöveg, hogy eltűnt a csillagok között.
Hát igen. Hát eltűnt.
Segesvárnál?
Segesvár mellett, Fehéregyháza és Segesvár között állítólag látták, hogy orosz dzsidások szúrták hátba. Hozzá kell tegyem, hogy nem tudom pontosan milyen ideológiai arcot képvisel a film, vagy valamit lehet sejteni, de nem tisztán, de minden esetre az akkori fiatalok Magyarországot Európa színterére akarták föltenni. Tehát azt akarták, hogy itt is olyan utcák legyenek, ami le van kövezve, és itt is olyan demokrácia legyen, mint ami a nyugati boldogabb világ országokban, vagy jobban berendezett országokban van, és az oroszok ellenség volt, és a Habsburgok az orosz segítséggel nyomták le a forradalmat. És hát persze nem találták meg Petőfit, ahogy Vasvári Pált se találták meg egyébként, ő is meghalt.
Akit ugye a film, ezt muszáj elmondanom, hogy borzasztó zavaró, ilyen szoknyapeszér színben tünteti fel, hogy minden mondatában muszáj kihangsúlyozni, hogy ő nagyon csapta a szelet a lányoknak, és igazából csak ennyit tudunk meg a film által.
Jó,
a
hát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a korban milyen volt a nőszemlélet, de a mai korban nem ez, amit a film képviselt, tehát hogy Teleki igen, Blanka a vihogó nő tanítványokkal, szóval ez szerintem...
Igen, ez engem kicsit zavar, mint nő, hogy eléggé bárgyulényeknek mutatnak be minket a filmben.
Jó, de ha te leszel Júlia, akkor a farkast nagyon fogod csapni. Úgyhogy,
így van, ott van egy sikersztori.
Tehát ott van egy sikersztori, de igen, szerintem egy kicsit kínos ez a nőkép. Az meg, hogy 30-as férfiak így csajozzanak, az szerint nekem anakronisztikus, ez ilyen 20 éves korban.
Hát leesett a vászonról, ez biztos.
Igen, tehát egy kicsit kínos volt, és hogy Ez is azt mutatja, hogy a Vasvárinak ez a szerep volt megajánlva. Tehát, hogy te vagy a szoknyapecér, a Bujovszki lesz, aki marha jól tud bunyózni. Szóval mindenkinek volt egy karakter leosztva, vagy van egy karakter leosztva, és ők ezt követik. Én azt gondolom, hogy ennél a valóságban persze sokkal komplexebb emberek voltak, és persze sokkal fiatalabbak. Szóval Petőfit keressük, ugye volt ez, amikor a Morvai kiküldött Bargozinba embereket, hogy keressék meg Petőfit, mert ez egy érdekes legenda, hogy ugye az egész Petőfi sztori tele van legendával. Ugye a legkedvesebb számomra az, hogy ugye hogy is van Félegyháza és mi között? Kiskunfélegyháza és Kiskörös ugye a születési helye, mert és nincs eldöntve, hogy hol, és akkor van egy olyan legenda, hogy egyik helyről mentek a másik helyre, útközben volt egy fogadó, rögtön az anyukájára rájött a szülési fájdalmak, be kellett menni a fogadóba, sajnos teltház volt, ezért az istállóba kaptak helyet, és akkor ott született Petőfi.
Elvileg szilveszteri jelén, de ez igen, is egy...
De látod, hogy egy abszolút evangéliumi sztori van mögé téve.
Abszolút.
És aztán az ő eltűnése, van olyan legenda, hogy elvitték Szibériába, és ő ott átment Alaszkába, és aranyásó lett, és marhára meggazdagodott. Az orosz szálnak egyébként van egy realitása, tudnélik, a cár ellen verset író orosz költők nagyon volt, hogy használták Petőfi nevét a költeményeikhez, mert hogy féltek a cári terrorról, ugye ott se perc alatt evakuáltak, tehát nem csak Putyin alatt ilyen a világ, hanem mindig is ilyen volt Oroszországban, úgyhogy léteznek olyan orosz nyelvű versek, amik Petőfi neve alatt jelentek meg, de hát természetesen Petőfi nem jutott el Oroszországba, valószínűleg, hogy ott halt meg, és hát abban a tömeges tömegben nem lehetett megtalálni a tetemét. Minden esetre iszonyatos szeretet övezte Petőfit egyébként nem csak a szabadságharc idején, hanem már korábban is. Tehát Petőfi rendkívül népszerű volt. Egy kicsit a film ezt úgy tételezi, mint hogyha Petőfiről még azt gondolta volna Farkas, hogy az a Petrovics. Tehát már nem volt ő már rég nem volt Petrovics, mindenki Petőfiként ismerte, és ismert volt a neve, és nagyon-nagyon népszerű ember volt, népszerű költő volt, és persze a szabadságharc után annyira vágyta az ország, hogy életben maradjonak ezek a hősök, hogyha te bekopogtál valahol, és azt mondtad, hogy Petőfi Sándor vagyok, rögtön kaptál enni, és rögtön kaptál ágyat is, úgyhogy nagyon kivételes Petőfi szerepe így a magyar legendás gondolkodásban is. Tehát azt hiszem, hogy Mátyás király után Petőfi az utolsó nagy legendás hősünk.
A HVG-nek nyilatkoztat 2019-ben, hogy a művészet alapja az igazság, hogy bekukkantson a hazugságok, ideológiák, általánosan mondva az emberi értékelések és minősítések hálója mögé. Ha elkezdesz hazudni, művészileg korrumpálódni, akkor épp ezt az alapot rombolod szét. A mosoly soha fikciói mennyire rombolják szét a művészetet szerinted?
Én ezt a filmet nem tartom műalkotásnak, tehát hogy nem is gondolnám, hogy műalkotásként kéne számon kérni, hogy mi van benne. Szakmailag lehet számon kérni, hogy amit megtesznek az előbb említett Gyárfás Dorka, vagy a Stumpf András, Kovács Bálint, három kiváló kritika, amit én ajánlanék egyébként a filmkészítőknek, hogy érdemes volna elolvasni és átgondolni, hogy miben van igazság, és miben van az, amit ők direkt úgy akartak, ahogy sikerült. Ugye a művészi igazság az nem az, hogy mennyire felel meg valami a valós történetnek, mert a művészet terepén mindig fikció van. Tehát ha egy élet, tehát az az igazság, hogy kicsit tágabb értelemben azt kell mondani, hogy a történelemről való gondolkodásunk is fikció. Haydn White talán mond a neve sokaknak valamit, ő egy történelem filozófus, aki azt a gondolatot képviseli, hogy minden történelem elmondás, tehát a történelemről való beszéd narráció, magyarán fikció, és mint narráció közelebb áll a regényíráshoz, vagy legalább olyan közel áll a regényíráshoz, mint a valósághoz. Ez nem azt jelenti, hogy a dátumokat megváltoztatjuk, de az, hogy csak egy konkrét példát mondjak, hogy 1989-ig 56-ot ellenforradalomként tudták értelmezni, 89 után forradalomként. Ez látszik, hogy attól függően tudunk egy eseményt felmutatni, amilyen ideológiai háttérrel rendelkezünk, és aként tudjuk félreértelmezni, úgy, hogy esetleg az eseménysor az ugyanaz marad. Tehát a műalkotás igazsága az a műalkotáson belül van, ez egy nagyon fontos dolog, a műalkotás teremtett világ, és ennek ebbe a teremtett világba, ezt a teremtett világot hozom létre én, mint alkotó a tapasztalataimra, itt általános énről van szó, és jön bele a befogadás, az olvasó, a néző, a hallgató a saját tapasztalatával. Amikor ez a két tapasztalati anyag egymásra talál, akkor érintődsz meg, és ezt akarod, meg akarsz érintődni. És hülyeség az, amit az egyik producer mondott, hogy a nem tudom kik nem akarják a katarzist. Lehet, hogy nem így hívják, mindenki akarja. Azt akarom, hogy hassak. Amikor a Larry című, hogy mondjak egy olyan filmet, ami eszméletlenül jó. Amikor a Larry című filmet megnézem, akkor azt érem, hogy szétszakad a szívem.
Igen. Hát szintén a HVG-nek nyilatkoztat, hogy a hatalomnak nincs esztétikája, nem tart szem előtt értékeket, neki egy célja van. Olyanokat díjazon és támogasson, akik az ő hatalmát támogatják. Ráadásul az irodalom jobb helyzetben van, mint mondjuk a film vagy a színház, amikhez piszok sok pénz kell, és így nem is igen tud a hatalomtól függetlenül működni. Ezt 2019-ben mondtad, és én akkor még nem gondoltam volna, hogy ez ennyire élesen érvényes lehet, mint manapság. Szerinted a kulturális szférában mekkora szakadékokat eredményez az, hogy egy történelmi ihletettségű film rögtön ekkora támogatáshoz jut, amiből készületne, hát így alsó hangon mondjuk 20 játékfilm.
Tudod, én azt gondolom, hogy a történelmi filmek sokba kerülnek. Azt gondolom, hogyha ebből a 6 milliárdból fele elment erre a díszletépítésre, most meg lehet kérdőjezni, hogy miért kell díszletet építeni, mindegy, ez most más kérdés, de hogyha ezt üzletileg tudják működtetni, akkor még vissza is hozhat belőle valamit. Nem ezzel van a probléma, azzal, amit nem osztottak ki. Tehát számomra a probléma a nem megkapott pénzekkel van. Tehát, hogyha van pénze az országnak arra, hogy csináljon történelmi filmeket, mondjuk jobb lenne, hogyha ennél jobb minőséget tudnának elérni, nyilvánvaló, és itt azt gondolom, hogy a maga korában mondjuk a Kőszívű ember fiai, vagy az Egri csillagok, ezek nagyszerűen megcsinált filmek, ezek most is végignézve, kisfiam van, végig tudja nézni, és élvezi ezeket a filmeket. Tehát legyenek történelmi filmek, de az nem lehet, hogy a filmes szakma egyéb komponensei ne kapjanak pénzt. Tehát ez nem lehet, tehát nincs ilyen. Tehát nem az a baj, hogy ők pénzt kaptak, hanem az, hogy mások nem kaptak pénzt. És nem az a baj, hogyha bizonyos színházakat kiemelten támogatunk, hanem az a baj, hogy az alternatív színházakat nem támogatjuk. És hogy maradjak az alternatív színházak, alig kell bele pénzt tenni. És az az igazság, hogy a kultúra az egy ilyen, az tényleg olyan, mint egy élőlény. Tehát minden részének fontos szerepe van. Látod, most van ez a film, olyan, amilyen, mégis elkezdtünk valamiről vitatkozni, elkezdtünk beszélni valamiről. Van a Besúgó című sorozat, amit én kedvelek egyébként, holott átéltem azt az időt, és pontosan tudom, hogy nem úgy volt, ahogy benne van. De mégis a Besúgó aktivizálta erről az egész besúgásról, meg a kádárizmusról való beszédet családokba. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok. És a művészet strukturálisan is, természetesen vannak csúcs teljesítmények, fontos brendek, vagy kiérlelő brendek, és vannak alulról induló erők. Petőfi egy ilyen erő volt, alulról indult, kívülről indult, és mindig a perifériáról jön be az erő, és ezt a perifériát képviselik például a színjátszásban az alternatív színházak. És miután ők nincsenek kitéve annak, hogy mit tudom én, 50-et kell játszani egy előadásban, vagy 200-at, nincsenek ilyennek kitéve, nincsenek a közönségnek kitéve, mert szűk közönségnek játszanak, bátrak lehetnek, bátrak, és hozhatnak új nyelvet. És a Petőfinél ez is nagyon fontos, hogy a Petőfinél meg lehet figyelni azt az általánosságot, hogy ahhoz, hogy autentikusan tudj megszólalni, új nyelvre van szükség. És ezt mindig az alsóbb részek, a művészet alsóbb részeiről hozzák, hiszen ők azok, akik ismeretlenséget hoznak be, de ez az ismeretlenség fogja katalizálni a mainstream kultúrát is. Tehát majd aztán ebből is mainstream lesz, de ha nincs alulról elindulva valami, az nagyon rossz. Tehát Tehát én a meg nem kapott pénzeket sajnálom, és azt gondolom, hogy ez lenne a fontos, hogy ezért harcoljunk.
Hát főleg, hogy igazából azok a magyar filmek részesülnek nemzetközi elismerésben, amelyek sajnos nem juthattak állami támogatáshoz. Most Reisz Gábor Magyarázat mindenre című filmje nem véletlen, hogy nemzetközi szintén ennyire sikeres lett, és az NFI-től pedig nem kapott támogatást. Úgyhogy ezek szerintem jól szemléltetik a jelenlegi körülményeket.
Hát igen, tehát, tehát ezért mondom, hogy jogos egyébként a szakma sérelme, mert hogy most a képlet azt mutatja, hogy ha ide adok 6 milliárdot, oda nem jut semmi. Bocsánat, akkor adjunk ide 6 milliárdot, hogyha oda is. Tehát, hogy most nagyon egyszerűen és primit, akkor vegyünk balatoni házat, hogyha a saját otthonunkba ki tudjuk fizetni a villanyszámlát, és a gyerekeinket meg tudjuk etetni. Amíg azt nem tesszük meg, addig ne gondolkodjunk balatoni házban.
Ugye említetted, hogy te azért írtózol a teatralitással, hát ez a film tele volt vele, azt gondolom. Szerinted a készítőknek, ugye ez Lóth Balázs rendezésében került a Mozivászonra, de Rákai Filip kezdetektől fogva a sajátjának vallja, szóval mondhatjuk Filip filmjének is, vagy Rákai filmjének is. Szerinted mi volt a készítők célja ezzel a gicstengerrel, amit láthattunk a filmben?
Hát nyilván hatást akartak elérni. Egy kicsit olyan érzésem van, hogy tulajdonképpen a rendező, a zeneszerző, a színészek, az instrukciónak a berendezők, a díszletezők, azok elvégezték a maguk munkáját, csak az irány, amire felfűződik ez a munka, tehát iszonyú idegesítő, most vegyük például a zenét, iszonyú idegesítő volt a zene, tehát végig olyan érzésem volt, mint hogyha fel lennének paprikázva a hangok, de ez nem a zeneszerző hibája, neki ez volt mondva biztosan, azt gondolom, hogy okkal volt mondva, mert hogy a dialógusok tartalma, a dialógusok struktúrája nem volt igazán megtöltve vagy kidolgozva, és akkor azt mondom, hogyha bazi erősen szól a zene, akkor nem veszem észre azt, hogy milyen mérhetetlenül közhelyes szinten maradnak a dialógusok. Kicsit úgy vagyok, ugye sok drámát írtam, több tucatot, és van némi drámaírói tapasztalatom, és azt vettem észre, hogy ahol szarul írok meg egy szereplőt, ott a színész is szarul fogja játszani, és a rendező se tud. A Géza gyerek drámában a Vízike nevű prostituáltnak a szerepköre iszonyúan el van nagyolva a részemről, és ugye rengeteg bemutatója volt a Géza gyereknek, és mindig ez az egy hely, ez mindig el van cseszve, mert a rendező se tudja, hogy mit kezdje vele. Tehát onnét indul minden mű, hogy mi az a szöveganyag, amiből elindulunk. A szöveganyag alatt értem természetesen a sztori struktúráját is, és hát itt azzal volt szerintem az elsődleges probléma.
Mostanában elég népszerű videó a Mosolysor című filmmel kapcsolatban, hogy azt kérdezik a különböző sajtóorgánumok, hogy a márciusi ifjaknak manapság hogy tetszene ez a film? Szerinted a manapság a márciusi ifjak mit mondanának az alkotás során?
Hát nem tudom, én nem szeretek így fikcionálni, de nyilvánvaló, hogy nehéz egy másik kornak a szerepleosztását áttenni ebbe a korba. Nem tudom, kik ma a márciusi ifjak, mert ha néha látok ilyen politikai mozgást mondjuk fiatalok részéről, mint a Momentum, az abszolút nem olyan, mint a márciusi ifjak, úgyhogy inkább szánalmas. Hát nem tudom, a nagyfiam, aki mégiscsak a család legokosabb tagja, ő azt mondta, hogy nem volt annyira gáz, ő látta előbb. Hát nem tudom, hogy ma egy fiatal mit szól ehhez a dologhoz, egyáltalán, hogy tud-e hatást kiváltani fiatalok körébe, hogy az a hatás jó hatás, vagy helytelen hatás, ezt se tudom. Minden esetre ez egy filmnek szánt produkció, amiben egy olyan szereplők vannak, akik egy emberi jellem komplexitását nem képviselik. Tehát, hogyha Vasvári Pál megnézte volna a saját szoktya pecérségét, lehet, hogy úgy érezte volna, hogy hát azért én ennél több vagyok. Vagy ha Petőfi, Egyébként Petőfi utálta ezt a Daguerov típiát, csak mellesleg mondom, el akarta, tehát véletlenül maradt meg, hiszem az Egressi Béni csinálta róla. Nem tudom, lehet, hogy Petőfinek tetszett volna egyébként, mert ő bírta, hogy ő ilyen heroikus ezébe van benne, tehát lehet, hogy Petőfinek tetszett volna, nem tudom, fogalmam sincs.
Viszont neked a napokban jelenik meg a könyvesboltokban is a regényed, a Boldog Boldogtalan, illetve említetted, hogy némely könyvesbolt már árulja is. Mit lehet tudni erről a regényről?
Hát patetikusság szempontjából nem hasonlítható ez a filmhez. Egy olyan regényt akartam írni, aminek nincsen központi története és nincs központi hőse. És nagyjából úgy néz ki, hogy elkezdődik egy történet, és ez a történet belefut egy másik történetbe, újabb történetbe, és megpróbál egy komplex világot átjárni ezeken a történet, vagy emberi sorsokon keresztül. Nagyon szerettem írni, nagyon sok fájdalmas rész van, amit beleírtam, és nagyon, szerintem nagyon sok vicces rész van benne. Benne van az elbeszélő is, megtöbbszörözve is, tehát az elbeszélő is megszólal számtalanszor a könyvben, illetve az elbeszélés reflektál a saját szövegére. Tehát ez inkább gondolkodásra inspiráló, mint egyfajta, hogy is mondjam, axiómaként elfogadható, vagy elfogadást igénylő könyv, és remélem, hogy ez így is lesz. Én nagyon hiszek az emberi gondolkodásba, és nagyon hiszek minden olyan műben, ami arra sarkal téged, hogy mélyebben belenéz a saját sorsodba, a saját személyiségedbe, mert én azt gondolom, hogy csak így van személyiség, változás, vagy csak úgy tudod az életedet mélyebben átélni, hogyha mélyebben gondolkodsz magadról.
És mikor lesz a könyv bemutató?
Április 2-án, a Várbazárban.
Nagyon várjuk a könyvet, nagyon köszönöm a beszélgetést, és hogy kivesészettük a Mosoly Sohának a forgatókönyvét, illetve Petőfi Sándor alakját. Nektek nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, jövő héten is jövünk új adásokkal, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz, és olvassátok el H. János új regényét, a Boldog Boldogtalant. Sziasztok!